A zene a házban rovat 5. epizódjánál járunk. Én még számolom, képzeljétek el.
De ez fantasztikus.
Jó, mivel már
örülök neki.
Esemény, igen.
A vendégeim pedig Batta András, a Magyar Zeneháza ügyvezetőigazgatója. Szervusz, András.
Szervusz, üdvözlöm azokat is, akik hallgatnak.
És Horn Márton, aki már azért gyakrabban járt itt, ő pedig az intézményigazgató.
Micsoda, te a háta mögött ide jársz a Rádió Caféba.
Ne, ott nem beszélitek meg.
Szünetbe ide jövök.
Nem tudtam, én csak hallgatom a Rádió Cafét, és hallgassa mindenki, mert nagyon jó. Tényleg nagyon jó.
Van barátod. Na, szóval köszönöm szépen, hogy újfent találkozunk. A Divák és Ikonok című kiállításról már beszéltünk érintőlegesen korábban. Ez adja ma a beszélgetésünk fő mesdjéjét, és persze jön a nyár, és beszélünk el majd szerintem legalábbis ugye a kültéri programokról. Tudjátok, kitárgyaltuk annak idején a kültéri zenés játszóteret.
Emlékeztek. Mi mindig emlékszünk.
És nézzük meg azt, hogy mi várható most majd ebben a jó időben, de a Divák és Ikonok című kiállítás az az, ami most izgalmas, mert hogy még nincsen dátum, május végét mondtok, ugye, hogy akkor nyílik. Mi múlik egyébként? Azért már gondolom illendő lenne valami dátumot találni.
Hát tudjuk, csak nem akarjuk még majd.
Ja, ez még oké, okay, ez a balladai homály.
Igen.
Oké, tudjátok, hogy kell.
Igen, de egyébként azon, ugye ez egy utazó kiállítás, úgyhogy itt eléggé meghatározott, hogy meddig tud egy kiállítás az országba, illetve Budapesten maradni, úgyhogy eleve úgy kezdtünk el ezen dolgozni, hogy tudtuk, hogy mennyi időnk van, meddig tudjuk megmutatni, azért ez egy rövid idő, és hasonlóan nagy munka van vele, mint egy bármilyen kiállítással.
Csak 4 hónap, mert szeptember végén be is kell zárnunk, pontosabban akkor megy tovább ez a kiállítás. Egyébként ez egy sztár kiállítás, ez büszkén mondom, tehát a világon csak 3 helyre viszik rajtunk kívül a kiállítást, és hát Londonban én nem tudom, ott valószínűleg hát több száz, ha nem milliós nagyságrendben nézték az emberek a Victoria and Albert Museum.
300 000 egész
konkrétan.
Igen, én azt hittem, hogy többen őszintén.
Hát azért 300 000 ez nem kis szám, azt gondolom, hogy Magyarországon azt hiszem, hogy az egyetlen, még a Renault Áron se voltak 300 000, úgyhogy tényleg csak a legnagyobb kiállítások érnek el ilyen számot, és hát azért Londonban, ugye ez nem egy akkora kiállítótér, ahol ezt bemutatták, úgyhogy, és hát az a Victoria and Albert Múzeumról meg azért azt érdemes tudni, ez a világ legnagyobb design történettel foglalkozó kiállítótere, illetve múzeuma.
Szóval akár desztináció is lehet. Londonban nyilván nagyon sok turista megfordul, de hogyha lehet, hogy ez egy ilyen desztinációs kiállítás. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy itt mi lesz majd a sorsa, vagy itt kik fogják meglátogatni. Itt a tereket hogyan alakítottátok ki? Szóval az előző állomáshoz képest vannak-e változások? Nyilván vannak, hiszen a téradottságai azok így meghatározzák, de hogy például mennyire tudtátok adaptálni?
Hadd kezdjem, én ők a lelkesebb, aztán a Marci majd elmondja a racionális oldalát a dolognak. Ugye sokkal jobbak a tereink, mint a Victoria and Albert Museumnak.
Mert
ez egy régi, ez egy olyan viktoriánus épület, és ott 2 szintre tudták elhelyezni, nagy lépcsők vannak, ezek a régi típusú múzeumi lépcsők, és akkor oda is raktak dolgokat. Nálunk pedig egy egységes, hatalmas, majdnem 1000 négyzetméteres felület van, és a kiállításnak a kurátor egy isteni, nagyon kedves és okos nő, Kate Bailey-nek hívják. Itt járt persze, hogyha meghívtuk és megmutattuk, és teljesen oda volt, és mondta, hogy sokkal jobb a hely, mint oda át mondom, úgyhogy végre valamiben jobbak vagyunk, és ennek nagyon örülünk.
Hát ahogy az András mondja, azért a mi terünk az direkt egy időszaki kiállítótérnek épült, szóval nagyon sok olyan funkció van, amit ott nem biztos, hogy meg tudnak így valósítani. Meg hát azért minden ilyen helyzetben picit a térre szabjuk magát a kiállítást, tehát azon sokat gondolkodunk, hogy lesz igazán jó, hogy lesz jó a dramaturgiája a kiállításnak, és ez nyilván nem csak egy narratív kérdés, tehát hogy hogyan megyünk végig, és hogyan meséljük el történetet, hanem térszerkesztésben is kérdés, hogy hogyan alakítjuk jól a tereket, hogy azt az egész hangulatot és forgatókönyvet, amit megálmodott a kurátor, két, aki az András említett, illetve hát mi azért ehhez most hozzá dolgoztunk erősen, és hát egy részben ezért is vagyunk itt, mert hogy eddig nagyon azt nem kommunikáltuk, hogy ez nem csak az utazó kiállítás, amit ott ők összeállítottak, nyilván a nagyobb terjedelme a kiállításnak az a nemzetközi anyag, de mi ezt kiegészítettük egy hazai magyar előadós résszel, és azokon a pontokon, ahol úgy gondoljuk, hogy releváns, ott a fontos magyar alkotókat, divákat megmutatjuk.
Ez benne az érdekes, hogy erre akartam pont kitérni, hogy ez minden, ugye ez egy utazó kiállítás, hogy ez azt jelenti, hogy minden állomáson hozzákerül még egy lokális tartalom is?
Ebben nem vagyok biztos. Csak nálunk egyrészt maga a téma nagyon erős, ennek a narratívája, mert hogy a divákat itt elkezdi a 19. század elejétől a nagy opera primadonnáktól, tehát nagyon érdekes részben párhuzamokat lehet felfedezni, részben meg ellentéteket, mert például számomra kiderült, amikor válogattuk a magyar divákat, hogy azok a külföldiek, akiket a londoni kiállítás bemutat, azok, hát, hogy is mondjam, nagyobb társadalmi kisugárzással rendelkeztek talán, vagy több olyan politikai mozgalomnak lettek tagjai, különösen az utóbbi 50 évnek a nagy pop dívái. A magyaroknál ez valahogy mindig egy sokkal halványabb volt. Nagy hatású divák voltak persze, de azt hiszem, hogy ezt el lehet mondani.
Hát igen, de mondjuk ennek inkább társadalomtörténeti okai vannak, így azt van. Gondolom, azért itt elég nagy lenyomata volt a kommunizmus időszakának.
Hát, és pontosan, a demokrácia hiánya, tehát azért ez az angol világ, vagy az angol száz világ és a magyar között.
1500 kérdés közben felmerül bennem, mert egyébként most, hogyha kicsit akkor sarkítok, jó? Tehát beszélünk, hogyha mondjuk celebkultúráról beszélünk, akkor azért tapintható szerintem, hogy ide az irgalmatlan félreértés van. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy 30, 40, 50, 60 évvel ezelőtt a divák és a magyar divák és a magyar ikonok, ők mibe voltak? Szóval azt tudjuk, hogy például a háború idején például egy Karádi Katalin azért ő bejárt egy nemzetközi karriert is. És hát akkor de, ott az érzékelhető, tapintható volt.
Igen, de annak is azért az a leginkább az oka, amilyen helyzetben volt Magyarországon a politika. Tehát ő azért nemzetközi karrierre lett kényszerítve, vagy kényszerült, hiszen ő azért egyrészt ugye zsidókat bújtatott, vagy menekített, majd 51-ben őt azért eléggé, hát azt gondolom, hogy kitagadták, tehát ő azért ment el Amerikába, mert itt nem annyira érvényesült, konfrontálódott. Tehát, és a nemzetközi karrierje, az kérdés, hogy milyen lett volna, hogyha be tudta volna futni, hogyha akár már hamarabb is eljut külföldre.
Mondok egy párhuzamot, még a hangban is van hasonlóság, a Marlene Dietrich, ugye, aki egy elképesztő nő volt, fantasztikus filmszínész is, meg hát ezek a csodálatos sanzonok, és ő is egy antifasiszt, antináci figura volt, mert ugye ott hagyta a hitleri Németországot, még hozzá demonstratív módon, sőt, még ugye azon is gondolkodott, hogy Hitler ellen merényletet fog valamikor elkövetni, szóval egy ilyen nagyon erős karizmatikus
ilyen sztorikat meg tudunk a kiállításban egyébként?
Meg tudunk, abszolút, sőt, tehát ugye vannak részlet bejátszások is, ugye Marlene Dietrichnek a Kék Angyal volt az első nagy hangos filmje, ahol hát egy ilyen varieté táncosnő, énekesnő játszik a végzet asszonyán. Na most a Marlene Dietrich tényleg befutott egy óriási nagy nemzetközi karriert, úgyhogy Amerikában angol száz világ, mindenütt a világon. A Karádi nem, tehát a Karádinak azért volt itt egy mondjuk 15 éve, vagy 15 éve magyar hangos filmkultuszban, meg a Hamvadó cigaretta vég, ez a kicsit spleenes, kiábrándult, keserű, második világháborús időknek a dolga. Ugye valóban zsidókat bújtatott, gestapó kihallgatta, félig agyonverték, szóval itt egy hős volt, de aztán pont emiatt a magyar békjó miatt nem tudott odakint igazi karriert csinálni. Kiment Amerikába, és egy kalapüzlete volt New Yorkban. Tehát nem úgy fogadták a Karádikat, mint ahogy a Marlene Dietrichet. De a Marlene Dietrichnek 1930-ban már angolul is játszották ezt a Kék Angyal című filmét. Tehát ott ez megint ez az elzártság, szóval a Magyarországnak az izolátsága, ami mindig is megvolt.
Magyarul Magyarország kevésbé volt nemzetközileg izgalmas a politikai szintéren akkoriban? Vagy ez, és akkor ezt tükrözte végül is egy divának az élettörténete?
Azért ennek nyilván nyelvi akadálya is vannak. Igen. Tehát az, hogy azért a magyar nyelv az korlátoz bizonyos szempontból. Ha a mai popkultúrát nézzük, akkor különösen, és akkor nyilván akkor is meghatározó volt, hogy amikor a Karádi kiment, azért elsősorban a kint élő emigráns magyaroknak énekelt. Tehát ő azért ezen a vonalon maradt. És azt hiszem, hogy ez egy nehézség, hogy főleg, ha valaki nem nagyon fiatalon kerül egy új kultúrába, hogy a helyi nem csak a nyelvet, hanem egy csomó minden mást meg kell tanulni. Tehát ha visszakanyarodok a celebritás kérdésére, az is egy ilyen dolog, hogy azért ahhoz azért energiát, és egyfajta mentalitást kell magadévá tenned, hogy ezt a kultúrát, ezt átéld és átald. Aha. És nyilván az akkorikor Amerikájának is megvoltak a súlyos hátulütői, ami szintén megjelenik egyébként a kiállításban, tehát ha mondjuk a jazz divákat nézzük, ahol mint Nina Simone, aki csodálatos énekesnőként, de ő is azért elég hányatatott sorsú volt, hiszen őt is, mert hogy ő is politikai mozgalmán, feketék melletti politikai mozgalomnak a tagja volt, és egy idő után ő is el kellett, hogy költözzön Amerikából furcsa módon, hogy míg Magyarországról Karádi az Amerikába érkezett, a Nina Simone pedig elköltözött, aztán Barbadosra egy ideig, aztán hazaköltözött, de hát szóval nem volt egyszerű akkor sem, ott sem érvényesülni, és ott is megvoltak ezek az akadályok.
Ti egyébként a divák és ikonok kiállításból mit tanultatok? Akár csak ezt az időszakot nézzük, amíg szerveztétek ezt a kiállítást, és közben jöttek hozzá a magyar szereplők. Ez alatt nektek volt valami olyan tanulság, ami akár társadalmilag, akár kulturálisan előrevetíthet valamit?
Hát abszolút, a maga a narratíva, tehát ezt a kérdést én eddig még föl sem tettem, hogy egy divának van egy művészete, rendben van. Vannak, akik a divát támogatják, megcsinálják, kizsákmányolják, utána a diva megpróbálja megtalálni a saját identitását, és utána megpróbál megtalálni azt a társadalmi identitást, nevezzük így, ami az ő művészetén keresztül megtörténhet. Tehát főleg a pop részben, amihez én ugye a legkevésbé értek, de mondjuk én most már egész máshogy figyelem ezeket a nagy pop divákat, a Rihanna, meg a Lady Gaga, hogy ezeknek minden mozdulatukkal valamilyen üzenetük van. Hmm. Tehát ugye nem csak arról van szó, hogy jó számokat
játszanak. Ez nem így volt 60 évvel ezelőtt például?
Nem tudom, hogy...
Szerintem, de csak másként.
Lehet, hogy másképp talán igen, de ezzel kapcsolatban is azért vannak érdekes dolgok, ugye a celebet említetted. Igen. Úgyhogy eszembe jut meg egy párhuzamos dolog. Ott van a Gábor Zsazsa, aki hát főleg az idősebb generációnak, de talán még a fiatalnak is azért sokat mond, hogy egy ilyen botrányokkal teli hollywoodi sztár volt, aki egyébként nem volt egy nagyon nagy művész, tehát egy gyönyörű szép nő volt, de egyetlen olyan filmet nem tudnék hirtelen mondani, ami ilyen emblematikus, mint Audrey Hepburn, vagy nem tudom én.
De volt 9 férje. Az utókor, hogyan emlékszik rá, igen.
Tehát igen, 9 férje, megpofoszta a rendőr, stb. És ott van a másik oldalon a Liz Taylor, Elizabeth Taylor, aki egy csodálatos nő volt, fantasztikus színésznő, 8 férje volt, pontosabban 7 férje volt, mert egyszer-kétszer ugyanaz hozzám.
8 házasság.
És tehát az egyik, szóval számomra a Gábor Zsazsa az egy celeb, egy ilyen nagy celeb, tény is való, abban a hollywoodi dimenzióban. A Liz Taylor meg egy hatalmas nagy művész, aki mellesleg celeb is volt, mert ugye ő ezt a celebséget is hangsúlyozta az életében. Lehet, hogy nem is kellett volna.
Na és akkor azért örülök, hogy ezt behozod, mert az a kérdés merül fel bennem, hogy kik kapnak helyet ebben a kiállításban. Tehát például egy Gábor Zsazsa kap-e helyet egy Liz Taylor mellett, vagy ki az, aki eldönti, hogy ő egy celebnek tekinthető, vagy egy óriási művész volt? Hát Marci.
Okay.
András elegánsan hátralépett.
Mert hogy az előző kérdésre is akartam picit reagálni, de hogy azt hiszem, hogy azt tudom a kettőt kapcsolni. Tehát igazából, ha azt halljuk, hogy azt a szót, hogy diva, ami ugye ennek a kiállításnak a címe, akkor azért lehet, hogy kicsit más gondolunk, hogy miről szól ez a kiállítás. Ez a kiállítás igazából a diváról szól, és nem egyes divákról. Ezt azért fontos elmondani, mert nyilván az egyes divákat mutatunk meg a kiállításban, de rajtuk keresztül a divasság történetét akarja ez a kiállítás megmutatni. Így nincs is benne minden diva, nem is lehet. Biztos, hogy meg fogjuk kapni a kritikát, hogy ő miért hiányzik.
Nem lehet igazságosnak lenni.
Nem, abszolút nem.
Például magyarokra is, de a külföldre is. Tehát például mi kérdeztük, hogy Taylor Swift, tehát a legnagyobb sztár, hogy nincs benne a kiállításba, és a kurátor azt mondja, hogy az a szempontrendszer, ahogy ő, amikor ezt a kiállítást összerakta, abban a szempontrendszerben ő az ő helyét nem gondolta annyira fontosnak, mert hogy az egész kiállításnak igazából egy olyan viszonylag jól csoportosított dramaturgiája van, hogy különböző nagy témakörönként mutatja be a divákat. Tehát alapvetően nem az énekes tudás az egyetlen, ami vagy az, hogy nagyon híres valaki, az egyetlen vívő anyaga a kiállításnak, hanem hogy ők miben alkottak nagyot. Ugye említettem mondjuk Nina Simone-t, vagy említhetném Ella Fitzgeraldot, aki ugyanabban a témakörben jelennek meg. Ők egyrészt ugye azt hiszem Ella Fitzgerald 13 Grammy-t nyert. És
igen, ő volt, egy óriási nagy művész volt.
Óriási.
Tehát ő nem egyszerűen celeb, vagy ilyesmi.
Persze, de pont ezt akarom ezzel mondani, hogy, hogy ezek a nagy témakörök ott azt mutatják meg, hogy ugyan Ella Fitzgerald 13 Grammy-ével, és az első Grammy-díjas volt, fekete Grammy-díjas, ő azért volt nagyon fontos, mert hogy nagyon sokat tett a fekete mozgalmakért azzal, hogy ő kiállt, és odáig eljutott, hogy nem véletlen, hogy ő kapta meg az első feketeként az első Grammy-díjat. És ugyanígy vannak a nagy témakörök sorba, tehát vannak a kvázi tragikus sorsú dívák, akik meg azt mutatja meg a kiállítás, hogy, ez az egész celebritás, vagy az egész hírnév, annak milyen árnyoldalai vannak. Mint mondhatnám, itt Whitney Houston például, vagy Liza Minnellit, aki egyébként külön érdekes, mert hogy ő elesül egy díva család, mert hogy az anyukája is belekerült a kiállításba, a Judy
Garland.
És
ővel is problémák voltak és ilyen szempontból a Judy Garland.
Mind a ketten, de hogy a Edith Piafot is említhetnénk, aki szintén súlyos depresszióval küzdött, tehát megmutatni azt, és eljutunk a mai napig az Amy Winehouse-ig, aki szintén tudjuk, hogy hogyan halt meg. Ott megmutatja egy picit a kiállítás ennek az egész történetnek az árnyoldalát. És így nagyobb témakörönként megyünk végig, a sikereken keresztül van egy olyan, akik a hollywoodiak, akik sikeresek lettek, ott is megjelenik egyébként az árnyoldal, mert hogy Marilyn Monroe is megjelenik a ruhájával, és ha valaki Fonron szereti, ugye filmben viselt ruháját állítjuk ki a kiállításon.
Az eredeti?
Az eredeti. Itt minden eredeti. Tehát igazából azért az fontos elmondani, hogy ez tényleg egy olyan kiállítás, ami még nem volt egészen, nem Magyarországon, hanem egész Kelet-Európában hasonló se. Itt tényleg sok száz világsztárnak vannak az eredeti ruhái, ráadásul nem csak egy ruhája, hanem általában olyan ruhái, amik valamiért emblematikusak.
Folytassuk innen a beszélgetést, a vendégem Batt András, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgató és Horn Márton intézményigazgató. A divák és ikonok a témánk, nagyon-nagyon sok kérésem maradt még, úgyhogy a következő részre még maradjatok.